A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Varga Zsomborral, a Toyota Central Europe magyarországi PR és kommunikációs igazgatójával, és az első részben beszélgettünk arról, amiről most már évek óta rendszeresen beszélgetünk, hogy Magyarországon piacvezető a Toyota, és egyébként Európában is a második volt az elmúlt évben, és ugye még az üzleti év Japánban nem záródott le, tehát a Toyotának csak várakozásai vannak, de úgy tűnik, hogy a minden idők legnyereségesebb évét zárta ezen a nagyon nehéz globális piacon, mert hogy nem csak Magyarországon nézik meg az emberek most, hogy vegyenek-e új autót, vagy nem, hanem világszerte mindenhol. És majd a végén még, ha lesz időnk, akkor visszatérünk még az eladásokra, meg arra, hogy milyen piaci stratégiák vannak, de azt gondolom, hogy van egy fogalom, amiről most már évek óta nagyon sokat beszélgetünk, és pont a Toyota kapcsán is beszélgettünk nagyon sokat, elektrifikáció, illetve elektromobilizáció, és hát ezen a téren jönnek a kínaiak. De annyira, hogy gyakorlatilag nekem az ugrott be, mikor a 70-es évek második felében a Toyota elkezdett igazán népszerű lenni, és akkoriban már a tartósságát is egy a 80-as évek elejére lehetett ismerni, és akkor már nem féltek tőle a megfontolt vásárlók, hanem sőt, inkább akkor nyerte el a megfontolt vásárlókat a márka, és akkoriban nagyjából az történt, mint most majd, amiért félnek sokan a kínaiaktól, hogy gyakorlatilag az Egyesült Államokban, ahol azért az amerikai modelleknek mindig megvolt a piaca, ahol egy rendes amerikai, hogy szokták mondani, amerikai autóba ül, és akkor ott a Toyota elkezdett nagyon gyorsan megnőni, és hát sokak szerint Detroitban az egyes autógyártók azért fejezték be a gyártásukat, mert a Toyota leuralta a piacot. Na most nagyjából ezt vizionálják sokan a nagy kínai gyártók elektromos modelljei kapcsán, hiszen akár az árakról, ha beszélnek, akár ha a minőséget nézik, azt mondják, hogy itt nagyon sok modellel fog vérezni. A Toyotánál van-e félelem ezzel kapcsolatban?
Ugye érdekes, mert a Toyota-t egyébként nagyon hamar aztán amerikai gyártónak kezdték el tekinteni, meg az amerikai vásárlók is, hiszen a stratégiának fontos része volt az, hogy ott a helyszínen létesített gyárakat, és ott teremtett munkát, és értékesített autót.
A kínaiaknak is benne van az a stratégiájában, hiszen Szegeden már épül az autógyár.
Igen, hát ugye CATL, akkumulátorgyár, stb. Ugye ez a Európában is egyébként a Toyotánál így van, hogy 75% az Európában értékesített autóinknak az Európában is gyártódik. És ami miatt ezt a gyártást megemlítettem, az az, hogy ugye ezek a kínai gyártók, akik most versenytársként szerepelnek, azok a kínai piacra belépés sajátosságai miatt nekünk egyébként Kínában meg fontos partnereink, hiszen Kínában nem létesíthet úgy külföldi autógyár a helyi tevékenységet, hogy ne egy helyi gyártóval lenne közös leányvállalata és lenne közös gyártás. Nyilván ez megalapozta azt, ahol most tartunk, hogy a kínaiaknak egy ilyen technológiai transferrel rengeteg német autógyártónak, japán, amerikai gyártónak a technológiai tudását átemelve, meg ugye azzal, hogy ők rögtön már mert ugye pár éve még, amíg a hagyományos meghajtású autóikról beszélgettünk, addig azért mindenki lesajnálta a kínai autókat, de azzal a technológiai ugrással, hogy ők megspórolták ezeket a belségési fejlesztési köröket, és rögtön nekiugrottak az egyébként technológiai sokkal egyszerűbb elektromos autós piacnak, és közben pedig ugye felhozták a, hát most ez újságírói megítélés kérdése, mert ugye lehet sok mindent olvasni, megmondom őszintén, még talán egy kínai autót vezettem, tehát sok személyes tapasztalatom nincsen, így hát se pró, se kontra nem tudok nyilatkozni. Van, aki azt mondja, hogy egyes modellek azok tényleg teljesen minőségében megfelelnek bármelyik Nyugat-Európában már ismert és bevett évtizedek óta értékesített márkának, valahol azért azt mondják, hogy azért még helyenként kopogósabb, vagy a technológia meg itt ott nyögvenyelősebb. Egyébként érdekes, hogy inkább a plugin-t hallottam kritizálni, de az elektromos modelleiket kevésbé. No de, tehát nekünk például akár a CATL, ugye az a jelenleg a világ most már első számú akkumulátorgyártója a Toyota és a Panasonic mellett, mert hogy nekünk van saját gyártási kapacitásunk, a Panasonic-kal közös gyártási kapacitásunk, és egyébként a CATL-el is van közös váltók és akkumulátorgyártási kapacitásunk, meg egy komoly akkumulátor stratégiánk ezzel párhuzamosan, de például a BYD-vel pedig Kínában van közös modellünk, és a BZ3-as névre hallgató egyik új akkumulátoros elektromos modellünk, az egy közös fejlesztés tulajdonképpen. Úgyhogy egyszerre versenytárs és egyszerre partner ugye bizonyos piacokon.
Tehát akkor ez a verseny tulajdonképpen a Toyotának ilyen szempontból jól is jön, hiszen pontosan tudja, hogy mire számíthat.
Igazából nem, én azt gondolom, hogy nem tart a Toyota ezektől a gyártóktól, nyilván ahol kell ott megküzd velük a piaci pozíciókért, ahol kell ott pedig együtt dolgozik velük, viszont egy kicsit ezt túl misztifikáltnak tartom jelenleg a kínai gyártóktól való félelmet. Egész egyszerűen az azért, mert tény és való az, hogy az európai autóipar mindent megtett azért, hogy lábon lője magát, és ezek a sok gyártót, sok hagyományos, akár európai, akár Európában gyártó, nem európai gyártót, mint például a Toyota, nehéz helyzetbe hozó regulációk, azok, és ez a kényszeres és túl rövid idő alatt nem organikus, mint mondjuk Kaliforniában megtörtént, hanem egy erőltetett módon történő zöldítés, bár ugye, mint említettem, minket érint a legkevésben, hogy mi így is ugye a világ legszélesebb elektrifikált modell portfólióját kínáljuk, illetve hát mi százalékosan is ugye a értékesítésének mi kínáljuk a legnagyobb százalékát elektrifikált értékesítésben a nagy gyártók közül. Tehát ilyen tekintetben minket még nem szorított a falhoz a dolog. Ettől függetlenül ugye látjuk azt, hogy ez bizony nagyon nehéz helyzetbe hoz, egyébként főleg az európai autóipart, és erre a kicsit nehezített terepre jönnek be látszólag könnyen a kínai márkák. Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy bár vannak olyan európai piacok, ahol ennél jóval nagyobb százalékos az akkumulátoros elektromos autók értékesítése, hogyha most az európai piac átlagát vesszük, akkor nagyjából egy olyan 5%-át jelentik még mindig Európában az új autóeladásoknak a tisztán elektromos autók. És ez gyakorlatilag hiába látványos, meg nagy zajjal jár, és jönnek sorra másra a kínai márkák, akiről korábban nem is hallottunk, vagy éppen megvettek egy patinás angol márkát, és annak a nevét használva igyekeznek egy kicsit ilyen ismerősebb, vagy egy svéd márkát, és igyekeznek ilyen ismerősebb szereplőként föltűnni a piacon, de alapvetően a nagy zaj ellenére valódi volumenben egy olyan nis szereplőként vannak jelen, illetve egy nis piacot próbálnak újra felosztani az
most piacon. Erre akartam még kitérni, hogy itt akkor ez ilyen szempontból is nehéz lehet pont az európai gyártóknak, ahol mondjuk nincsenek nagy hagyományai az elektromos autóknak, vagy ahol mondjuk halogatták azért talán, hogy a legújabb benzines és dízel fejlesztéseik még kifussanak, ezért halogatták a fejlesztéseket, ott most még nehezebb lesz utolérni a fejlesztésben ezt a dolgot, hiszen árban és most már minőségben is versenyképesek, tehát nehéz lesz ott gyorsan termőre fordítani a fejlesztéseket.
Azt mondom, hogyha most ugye pont azért, mert egyszerűbbnek számít az akkumulátoros elektromos technológia. Itt most az akkumulátor technológia, az elválasztaná maga az akkumulátoros elektromos technológiától.
Na most már egyébként az a másik fele, amiben Európa nagyon rosszul áll. Egyébként.
És itt a fő probléma nem az lesz az európai autógyártóknak, hogy ne tudnának technológiailag versenyképesek lenni, hiszen óriási kapacitásaik, know-how és egyéb van még akkor is, hogyha nem erre fordították, és egy hibridet egyébként ilyen tekintetben nehéz jó hibridet, és ezt láthattuk is sok versenytársnál, hogy amikor nem kifejezetten hibridnek, vagy nem kifejezetten elektromos autónak fejlesztett autóba próbáltak aztán hirtelen ugye az emissziós előírások hatására olyan hajtásláncokat is betenni, ott azért voltak problémák a nyugat-európai gyártóknál is, de amikor mondjuk, tehát hogyha ők dedikáltan elektromos autót fejlesztenek, semmilyen hátrány nem fognak szenvedni a kínai, tehát ilyen szempontból nem kell tartani a piacnak, sokkal inkább a maga az ellátottság az, ami komoly gondot jelenthet, meg a kiszolgáltatottság a kínai gyártóknak, hiszen ugye az akkumulátorokhoz szükséges alapanyagoknak jó része fölött is, akár Kínában, akár az afrikai bányák és dél-amerikai lelőhelyek révén Kína diszponál, illetve nagyon kevés, tehát szemben a Toyotával, amelynek teljes infrastruktúrája van erre, a legtöbb európai gyártónak nincs saját akkumulátorgyártó kapacitása, hanem vagy dél-koreai, vagy kínai partnerektől várja ugye a beszállítást, ezért is szaporodnak gombomód Magyarországon a kínai akkumulátorgyártók, mert ugye igyekeznek a helyi gyártókat kiszolgálni, de hogyha bármilyen stratégiai érdek majd azt követeli meg ezektől a gyártóktól, hogy kicsit lassabban szállítsanak, hogy nagyobb térnyerést biztosíthassanak a kínai gyártóknak, akkor valószínűleg ez meg fog történni, úgyhogy Európának ilyen tekintetben nagyon észnél kell és föl kell ébrednie. Viszont mondom, ez a teljes európai piacot jelen állapotban még nem fenyegeti, mert 5%-a a piacnak ez, ami most marakodik a bejövő sok kínai márka.
Na most egyébként az, hogy a piacon ilyen kevés az elektromos autó, és annak ellenére, hogy azért látszik egy nagyon dinamikus felfutás, különösen a tehetősebb piacokon, északon, Norvégiában.
Ott hát az óriási állami támogatás van, tehát bele van, ez nem
na most
piaci...
ezt akartam kérdezni, hogy az, hogy kevés az elektromos autó, az még mindig az ár miatt kevés, tehát hogyha összehasonlítom egy ugyanolyan minőségű benzinessel vagy hibriddel, akkor még mindig drágábban lehet hozzájutni, hogy ez az oka annak, mert akkor itt viszont megint egy versenyelőny lesz Kína szempontjából.
Fontos szempont az ár. Biztos, hogy például Magyarországon ugye most meghirdetett, és egyébként a piac szóval e tekintetben komolyan zöldítő és élénkítő program, az elektromos autókra vonatkozó program, és azért az elég komoly árelőny, azt mondom, akár 4 millió forintos árelőnyt is el lehet majd érni azoknak a vállalkozásoknak, akik úgy döntenek, hogy elektromos autóba ruháznak be, az meg fogja lendíteni ezt a dolgot. Mondjuk Skandináviában az egész piaci szabályozás az elektromos autókat támogatja, de maga a közlekedési kultúra is más. Más az infrastruktúra, tehát hogy sokkal komolyabb a lefedettség, tehát hogy évtizedes előnyben vannak infrastruktúra kialakításban, és hiába van Magyarországon most már sok töltőpont, de még mindig elenyésző ahhoz képest, mint amennyi egy olyan piaci arányhoz kellene, mint amit Skandináviában látunk. Ezzel párhuzamosan egész más a hálózat. De még egy valami fontos, ez pedig maga a használhatósága és a fogyasztói igények. Ugye a Toyota pont azért hisz egy multitechnológiai stratégiában, ami azt jelenti, hogy minden ügyfélnek a számára legpraktikusabb, legmegfelelőbb megoldást, zöld megoldást kínáljuk, ami lehet az ő életvitelének megfelelő megoldás, lehet az ő anyagi lehetőségének megfelelő megoldás, lehet az ő infrastruktúrális otthonának az infrastruktúrális feltételének megfelelő megoldást, mert nem lehet, tehát a Akio Toyodának van az a mondása, hogy a széndioxid az ellenség és nem egy meghajtás. És ugye Európa ilyen tekintetben is nagyon kicsit zsákutcába vitte az autóipari fejlesztéseket, és most ez lesz szerintem egy nagy probléma, hogy most kényszeredetten elkezdtek elektromos autókat fejleszteni, és próbálnak elektromos autókat értékesíteni ezek az európai gyártók, úgy, hogy a piac meg még nem keresi ezeket ebben a volumenben, és ez a kis 5, lehet, hogy néhány évben belül 10%-os piaci részesedésen próbálnak majd küzdeni velük, és közben megkezdik el hangolni azokat a hajtásláncokat, amelyek hagyományosan erősek.
Na
és
most egy ne feledd szavad, csak az jutott eszembe, hogy akkor ezek szerint ti ezt a piacon a saját vevőiteken is látjátok, hogy hiába van évtizedes hagyománya a valamilyen százalékban elektrifikált autóknak, ugye 2000-es évek legelejétől, sőt az 1990-es évek végén
97-től,
már van hibrid, és ugye a Prius, ami igen megosztó formatervű volt, és akkor ezzel kedvesek vagyunk. Bár egyébként már azt látom, hogy egyre szexibb, és még mindig az első generációsakból is látni a piacon, és még abból importálnak használtan is, zárójelben bezárva. Csak azt mondom, hogy ennek ellenére ti azt tapasztaljátok, hogy ha bemegy egy vásárló, akkor azzal kezdi, hogy a jól kipróbált, vagy a minimálisan elektrifikált autókat keresi, mondván, hogy az is elég zöld, és menjen inkább, mint hogy én várakozzak a töltőnél.
Ugye mi 70-80%-ban értékesítünk elektrifikált autókat Magyarországon, Európában is hasonló az arány, ez folyamatosan nőtt évről évre, 50-60-75-80% körül tartunk most. Ennek a 80%-nak kb. 80%-át még mai napig az öntöltő hibrid elektromos autók teszik ki.
Vannak mondjuk már a kínálatban is az dominál, vagy az összefügg, tehát azért van ez, mert összefügg, arra van igény.
Illetve ugye a Toyotának van egy nagyon fontos szemléltetése, amit mindenhol, ahol lehet, igyekszünk elmondani, hogy ugye nem feltétlenül az a legzöldebb döntés, hogy te elektromos autót vásárolsz, mert attól függ, hogy te hogyan használod azt az autót napi szinten. Ugyanis egy elektromos autóhoz szükséges ritka fém és egyéb anyagmennyiségből 100 darab öntöltő hibrid elektromos autónak, vagy 8 darab plug-in hibrid elektromos autónak az akkumulátorát lehet legyártani. És ha te veszel egy elektromos autót, de napi szinten 50 km-t mész vele ingázásra, akkor lefoglalsz 100 potenciális hibrid ügyfél elől erőforrást, vagy potenciális 8 plug-in hibrid autó elől. Hogyha te naponta mondjuk 50-100 km-t mész, akkor zöldebb megoldás, mondjuk egy plug-int választani, és akkor standarden ugye zéró emisszióval közlekedsz, és amikor elmész vidékre, akkor pedig hibridként használod az autódat. Hogyha naponta sok száz kilométert megteszel, de még mindig benne vagy az elektromos hatótávon, vagy meg tudsz barátkozni a töltés idővel, akkor egy tök jó döntés, egy zöld döntés a tiszta elektromos hatótáv. Ha viszont neked se időt, se infrastruktúrális lehetőséget mondjuk otthon tölteni, vagy benzinkútnál tölteni, vagy egyebek, de szeretnél zöldet tenni, akkor sokkal nagyobbat teszel egy városi forgalomban akár 50-70%-ban tiszta elektromosan közlekedő hibriddel a környezetért, mint hogy ott állsz és nem használhat ki azokat a kapacitásokat.
Ezek szerint akkor a Toyota még évtizedekre számol a benzinmotorokkal?
A Toyota az úgy számol, hogy európai szinten 2040-re, világszinten 2050-re lesz teljesen zéró emissziós a működésünk, ami gyakorlatilag nem csak a jármű kibocsátás jelenti, hanem a gyártási tevékenység, a logisztika és a versenytársak tevékenységén át. 2035-ig bezárólag értékesítünk nem zéró emissziós autókat, tehát innentől számolva még 24 van, ugye, még 11 év az, amíg értékesítünk bármilyen kibocsátásra rendelkező autót, de addig viszont, tehát 2030-ig ennek még mindig, tehát az elkövetkező 7-8 évben folyamatosan érkeznek, egyébként erről is van egy nagyon izgalmas roadmapünk, hogy hogyan érkeznek majd az egyre fejlettebb akkumulátor technológiáink is, de hiába próbálnánk a fejlett akkumulátor technológiákat ráerőltetni a piacra, hogyha a piac még nem akarja, meg nem kész rá, mert vagy nem tudja megfizetni, vagy nem tudja tölteni.
Na most, nagyon kevés az időnk is, hát egy csomó mindenről, például a mobilitási szolgáltatóvá válás Toyotáról sem tudtunk beszélni, mert ugye Toyota úr ezzel kezdte az új évet, hogy itt vagyunk a kapuban, és ez lesz a nagy váltás most. De hát azt hiszem, hogy erről majd egy későbbi alkalommal kellene beszélni. Viszont ha itt tartunk, akkor a belső égésű motor marad-e a Toyota látó körében, vagy a terveiben szerepel-e? Itt arra gondolok, hogy már itt elhangzott például a zöld hidrogén hajtások között a belső égésű hidrogén, ami csak egy ugrás a benzinmotortól, tehát akár ott is lehet egy kvázi egy ilyen hibriddel gondolkodni, bár nem tudom, hogy technológiailag ennek van-e értelme, de hogy ilyen irányú fejlesztések, gondolkodás folyik-e még?
Óriási potenciált látunk benne, tehát sőt, igazából erre ostobaságnak látnánk kidobni 80 év vagy 100 év fejlesztéseit ezen tekintetben. Ugye ezt a legkeményebb versenykörülmények között teszteljük most a Fuji Speedway-en, különböző a szupertájkő versenysorozatban. Működik a dolog, van már sorozatgyártásra érett, ahhoz közeli állapotban modellünk, és különböző modellekbe szereltük ezt már be egyébként Corollától, GR Yarison át, még Hilux is kapta meg ezt, és teszteljük, nézzük, hogy hogyan lehetne ezt használni, és ez például egy óriási áttörési lehetőség, tehát az elektrifikáció mellett ez egy nagyon fontos ösvény lehet a belső égés, a hidrogén belső égés, vagy éppen az e-üzemanyagoknak a területe. Ezért utalok vissza arra, hogy nem egy meghajtás az ellenség, hanem a CO2, és a Toyota-nak a szellemiség az azt mondja, hogy ne azt határozottak meg, hogy hogyan jussunk oda, hanem a célt határozzátok meg, a zéró missziót, és majd a mérnökeink megtalálják a megfelelő megoldást, és mi úgy gondoljuk, hogy kéz a kézben jár majd ezeknek a technológiáknak a sora, és hát valóban sok mindenről nem tudtunk beszélni itt arról, hogy mondjuk az év hot topikja volt, ugye a mesterség és intelligencia, hogy ez hogyan alakítja át már most, illetve a következő években akár az autók tervezését, akár az autók gyártását, vagy éppen a robotika hol tart, és milyen elképesztő fejlesztések vannak itt az iparágban, és ez már a gyártásban, például ugye az új gyárakban, az új Lexus gyárakban, csak egy nagyon egyszerű példa, hogy ott már olyan szinten, hogy a Lexus is bevezeti a gigacastingot, amikor sokkal egyszerűbb lesz maga a gyártás, és teljesen önvezérelt gyárakat építünk. Most ezek két éven belül fölállnak, ahol gyakorlatilag már nem úgymond gyártósorok lesznek, vagy gyártószalagok, ahogyan ugye ma a mai gyárakban van, hanem gyakorlatilag az autók már önvezetően közlekednek majd az első szakasztok, amikor megkapják az alapot, a következő állomás már önvezetően gurul oda, teljesen önvezérelten működik majd a gyár. Úgyhogy tényleg óriási, ahogy a Naki Otoyoda mondta, az autóipar a 100 éves fennállásának legizgalmasabb és egyébként legnagyobb kihívásokat jelentő átalakulása előtt van. Minden autógyártó azt gondolom, hogy keresi az utakat. Én azt biztatónak látom egyébként, hogy a Toyota mentén most már egyre több autógyártó foglalkozik az elektrifikáció mellett, és Európa gyártók is, ugye a hidrogén hajtással legyen szó, akár hidrogén üvegcelláról, akár hidrogén belső égésről.
Melyik lesz egyébként a befutó? Ti hogy látjátok, vagy itt még ezt mindig nem lehet eldönteni?
Itt azt gondolom, hogy ezek párhuzamosan fognak létezni. Tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk megszoktuk, nem tudom, 70 éven át, hogy dízel vagy benzin, itt most azt fogjuk megszokni, hogy akkumulátoros elektromos, itt most nyilván a hibrid hajtás és a plug-in hibrid hajtás egy évtizedig még az átmenetet ki fogja szolgálni, és akkor utána akkumulátoros elektromos, vagy hidrogénzömegcellás, vagy hidrogén belső égésű, attól függően, hogy milyen kontinensen, milyen infrastruktúrális viszonyok mellett, milyen felhasználás mellett használ az autót.
Hát még vissza akartam kanyarodni a piacra, hogy ez az idei piac milyennek ígérkezik. Egy mondat erejéig, mert már az időnk az nagyon-nagyon elfogyott. Milyen piacra számítotok Magyarországon és Európában?
Idén. Ugye, mint azról szó volt az elején, tavalyi rekordév volt, 17.300 autót értékesítettünk, 40%-kal többet, mint a legjobb versenytársunk. A Lexus történetében először 4 számjegyű értékesítés produkált, több mint 1000 autót értékesítettünk. Nem vagyok biztos benne, hogy ezt idén meg lehet ismételni, sőt valószínűbb, hogy nem. Egész egyszerűen azért, mert itt a sok egyéb paraméter, mert amit említettünk, és akkor még az inflációról nem beszéltünk, illetve egyéb külső tényezőkről, ugye kedvezőtlen kamat felvételek, tehát kamat lehetőség, finanszírozási lehetőségekről, úgyhogy azért azt már a 22-es év végétől egyértelműen lehetett tapasztalni, a szerződés kötések azok lassultak, voltak hónapok, amikor a piacot tekintve, és nem márkáról, nem Toyotáról beszélek, hanem piacról, itt a többi autógyártóval konzultálva akár 70%-os visszaesés is volt szerződés kötés tekintetében. Nyilván ez a legbizonytabb időszak volt, amikor teljesen kilőtt az infláció, azóta azért ez kifinomult, viszont ugye talán fura lehet, hogy 22 év végéről beszélek, és most 24 van, de ugye akkor még meg is voltak nyúlva, lássuk a szállítási határidők, most már azért kezdenek visszatérni ezek a rövidebb 3 hónap, 6 hónapos szállítási határidők. Mi arra számítunk, hogy továbbra is megőrizzük a piacvezető pozíciónkat, arra számítunk, hogy tovább erősítjük a piacrészesedésünket, viszont valószínűleg a 23-as rekordévnél valamivel kisebb volumennel fogjuk ezt megtenni.
Ez lesz már a végszó, mert az időnk az teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Varga Zsombornak, a Toyota Central Europe magyarországi PR és kommunikációs igazgatójának, hogy vendégünk volt. Tedd máskor is.
Köszönöm, hogy itt lettem.